Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! István atya vagyok Mocsáról, a plébániáról köszöntöm nagy szeretettel a Mária Rádió hallgatóit, itt a Kárpát-medencében és szerte az egész világon. Folytassuk a Szent Miséről szóló tanítást a 4. századi görög atyák után a nyugati atyák Szent Ambrus, Szent Ágoston és a többiek tanításával. A következő rész címe a nyugati liturgiák atyáinak tanítása, az eukarisztiáról, a Szent Miséről. Nézzük tehát most, mit is tanítanak az eukarisztiáról a nyugati atyák. Elsőnek Szent Ambrus püspök. A latin atyák közt kiemelkedik Szent Ambrus világossága, ahogyan megmagyarázza Krisztus szavainak átváltoztató hatalmát az eukarisztiában. Tanulja a jelentőségére vonatkozó hagyományos tanításnak is, Krisztus istenségét védelmezve azt mondja, hogy az eukarisztiában a keresztény az Úr halálának szentségét látja. Lukács evangéliumáról írva pedig kijelenti, hogy az eukarisztiában Krisztust áldozzuk fel. Krisztus egyszer ontotta értünk vérét, de most ugyanaz a Krisztus ajánlja fel általunk is. Nyilvánvalóan ő ajánlja fel általunk, mert az ő szava szenteli meg az áldozatot. Tehát az eukarisztia viszonya a kereszt halálhoz jól középpontban marad. De az áldozati jelleg az itt és most az eukarisztiában megvalósuló eseményből ered, nem pedig a kereszt áldozat megújításából. Nézzük, mit mond és mit tanít Szent Ágoston püspök. Mi az a napi áldozat? Szent Ágoston lényegében hasonlóképpen gondolkodik az eukarisztiáról, gondolatának és lelkiségének középpontjában a megfeszített Krisztus áll, és az az áldozat, amelyben fölajánlja önmagát. Ő a pap és az áldozat. De a felajánlás minden alkalommal végbe megy az eukarisztiában is. Mint egy levélben állítja, Krisztus egyszer lett áldozattá saját személyében, in se ipso, de a szentségben minden nap feláldozzák a világ népeiért. Faustussal vívott vitájában Szent Ágoston elmagyarázza, hogy ezt a mindennapi áldozatot mindenestül azzal az egy áldozattal való viszonyában kell nézni, amit a keresztények bemutatnak. Bemutatnak az emlékezés egyetlen áldozatáról. Az egyszer felajánlott azonos áldozat emlékét ünneplik, mégpedig úgy, hogy szentül felajánlják azt, és részesülnek Krisztus testében és vérében. Sőt, ismételten felidézi a teljes hagyományt, állítva, hogy itt beteljesedik, ami Melchizedekben előkép volt, amit Malakiás megjövendőlt. Ágoston eukarisztikus teológiája széles és táglátókörű, így nem foglalkozik annyira a liturgia technikai részével, de azért egy másik levélben beszél az imákról, de orationes latinul, amelyeket az Úr asztalára tett adományok megszentelődése után mondanak. A kenyeret megáldják, megszentelik és megtörik szétosztásra. Azután pedig elmondják az Úr imádságát. Magától értetődőnek tartja, hogy a közvetítő áldozat, sacrificium mediatoris, a halottakért is fölajánlható, valamint más szándékokra, még a földi dolgok érdekében is. Az Isten városában olvassuk, De Civitate Dei latinul, hogy papjai egyikét elküldik Hesperius udvarába, ez Valentianus császár nyugati prefektusa volt, ahol az emberek az ördög háborogatásától szenvednek, és mikor a pap felajánlja Krisztus testének áldozatát, a háborogatás megszűnik. Mit jelent a belső áldozat? Szent Ágoston számára az eukarisztia sajátos ereje abban áll, hogy egyesülünk az áldozattal, amelyet Krisztus felajánlat és folyvást felajánl. Sajátos vívmánya ez, hogy a puszta ritualizmuson túl olyan erősen hangsúlyozza a minden áldozatban rejlő szimbolikus jelentést. Ambrus egy metabolikus irány kezdetén állva a valóságos jelenlétet emeli ki erősebben, Ágoston viszont a későbbi áramlat elsőrendű képviselőjének tekinthető, amely a szimbolizmust minden fölé helyezte. Az Isten városa, De Civitate Dei, két helyén alaposan belemélyed ebbe a tárgyba. Azt hangsúlyozza, hogy az igazi áldozat az Istennek való benső odaadás, minden tett ebből folyik. Még az ótestamentumi áldozatok jelentősége is. Tehát a látható áldozat, a láthatatlannak szentsége vagy szent jele. Ágoston számára olyan fontos ez a láthatatlan áldozat, hogy végül is nem tesz különbséget a jel és a jelzett dolog közt, hanem egyszerűen kijelenti minden cselekedet, amely szent közösségben egyesít Istennel, igazi áldozat. Igazi áldozat az az ember, aki meghal a világnak és Istenért él. Minden test áldozattá válik, ha alávetjük, föltéve, hogy Isten kedvéért tesszük. Annál inkább alakul a lélek Isten hasonlóságára, ha tüzet fog Isten szeretetétől, igazi áldozat minden irgalmassági cselekedet, ha irányítja az Isten felé való irányulás, és ha ennek a tettnek az iránya valóban az Isten felé mutat ezáltal. Ezért a megváltott emberiség, a szentek közössége egyetemes áldozat. Az a főpap ajánlja fel Istennek, aki önmagát ajánlotta fel érettünk a szenvedésben, hogy egy ilyen fő teste lehessünk. Ebben az áldozatban Krisztus egyszerre pap és áldozat. A tény szentségi megújításáról, mindennapi szentségéül, sacramentum quotidianumnak akarta az egyház áldozatát. Az egyház a főnek, Krisztusnak a teste, azért ő által a tanúja a föltámadásnak, és tanúja ennek a fölajánlásnak. Ebben az értelemben beszél Ágoston nyomatékosan a hívők papságáról is. De szerinte a keresztények csak azért osztoznak Krisztus papságában, mert Krisztus tagjai. Mit mond és mit tanít Ruszfei Fulgencius? Az eukarisztiára és az eukarisztikus Isten tiszteletre vonatkozó tambeli fejlődés terén az Ágoston utáni idő a nyugalomkora. Nincsenek viták, nincs sok fontolgatás. Az észak-afrikai egyház szóvivője Ruszfei Fulgencius, aki 532-ben halt meg, a hitről szóló kommentárjában Ágoston egyik kulcsfogalmát fejtegetve az Újszövetség beteljesedését az Ószövetség ígérete mellé helyezi. Hangoztatja, hogy a kenyér és a bor áldozatának, amelyet az egyház a föld egész színén felajánl, középpontja a hálaadás és annak a testnek az emlékezete, amelyet Krisztus érettünk felajánlott. Szemben az Ószövetség testies áldozataival, victime carnales latinul. Ezek Krisztus áldozatának az előképei, mármint az ószövetségi áldozatok. Az így erőteljesen kiemelt megemlékezés szerinte benne rejlik az eukarisztia hálaadó jellegében. Ezért kezdjük ezt az áldozatot hálaadással, vagy latinul mondva gratiarum actionival. Ez írja csak egy másik módja annak, hogy állítsuk Krisztus nem majd ezután kell még megkapnunk, hanem már megkaptuk. Fulgenciusnál világosan kifejezésre jut Krisztus papságának elismerése, mert, amint írja, szokás az egyházban, hogy imáját nem csak az Atya Istenhez intézi, Jézus Krisztus által, hanem néha kifejezetten az örök pap, a te fiad, a mi urunk Jézus Krisztus által. Ez a formula jelentőségét azonban a levélben hosszan fejtegeti. Más összefüggésben, a szemipelágiánusokkal vitázva, a Szentlélek működését is említi két irányban, az összegyűlt hívők megszentelésében és az adományok átalakításában. Ez az a két irány, amit említ. És mit mond és mit tanít Nagyszent Gergely? Nagyszent Gergely sok helyütt tárgyal az eukarisztiáról és a mise ünnepléséről, missarum solemnia latinul, így szereti ő nevezni, különösképpen a dialógusaiban. A gyújtópont itt a szentségi jelleg. Világos ez az ilyen kifejezések ismétlődéséből, mint feláldozni az üdvösséges ostját, felajánlani az üdvözítő áldozat áldozatát. Így sohasem téveszti szem elől a kereszt áldozatát. Mint egy evangéliumi homíliájában azt mondja, az ő szenvedését újítjuk meg. Az áldozat, latinul victima, titokzatos módon megújítja az egyszülött fia halálát, és utánozza a szenvedését. Mert itt folytatja, az ő vére ömlik, immár nem a hitetlenek kezétől, hanem a hívők szájába, in ora fidelium, latinul. De ebben a kifejezés módban az áldozat szó nem a kálvária áldozatából származik, hanem közvetlenül az oltáron végbe menő eseményből. A pap szava hozza létre a misztériumot. Senki sem kételkedhetik abban, írja, hogy a pap szavára megnyílik az ég, angyali kórusok jelennek meg Jézus Krisztus misztériuma körül, találkozik a legmagasabb a legalacsonyabbal, a földi az égivel. Így szállítja le Szent Gergely pápa a misztériumot a mi értelmi szintünkre, és ezeket a szavakat a középkorban számtalanszor ismételték. Ugyanígy a következő sorokat, ahol Gergely levonja az erkölcsi következtetési. Ha bemutatjuk a misztériumot, akkor élnünk is kell életünkben. Imitare ad agimus. Mert csak akkor mutatjuk be igazán magunkét az áldozatot Istennek, ha saját magunkat tesszük áldozattá. Ágoston ugyanezt az eszmét hangsúlyozta, de azzal a nagy különbséggel, hogy Gergely erkölcsi követelménygyanánt tünteti fel, amit Ágoston magából a titokból folyó, magától értetődő következménynek tartott. Gergely, mint tevékeny gyakorlati lelkipásztor, hangsúlyozta és ajánlotta a szentmise gyümölcseit is. A halottakért bemutatott mise különösen is fontos helyet foglalt el tanításában. Utalt a halottakért felajánlott áldozatra, és ismételten be is mutatta, még azt sem tartotta fontosnak, hogy a hívek részt vegyenek. Amikor saját kolostorában meghalt egy előzőleg elpártolt szerzetes, elrendelte, hogy 30 egymás utáni napon mutassanak be szentmisét a lelkiért. Ezután jeleket kapott, hogy közben járásukat meghallgatta az Isten. Így kezdődött el egy mai napig meglévő szokás. És mit mondanak és mit tanítanak a későbbi atyák? A következő korszakban nem találunk sok vitát vagy okoskodást az eukarisztiára vonatkozóak. Sevillai Szent Izidor, majd pedig Beda Venerabilis koronként megemlíti, de csupán csak azt ismétlik, amit a múlttól örököltek. Szent Izidor kiforrott módon közelik a kérdéshez, de félre érthetetlen a hangsúly eltudódás. Az áldozatban mindenek fölött a pap megszentelő cselekményét látja. Az áldozat, latinul sacrificium, azt jelenti, ami szenté lett, mert megszenteli a titokzatos könyörgés. Számára ez a titokzatos könyörgés spanyol rítusú miséjüknek az a szakasza, amelyet a hatodik imádságnak, latinul oráció sextának hív, a Sanctus és az Úr imája közti rész. itt megy végbe a szentség elkészítése, latinul konformáció. A prefáció háladó imáját így elvágja a főcselekménytől. Ugyanebből az okból, mint az etimológiákban olvassuk, az eukarisztia szót már nem eredeti értelmébe vették, hanem jó kegyelemnek, latinul bona gratiának értelmezték. Ez a kifejezés egészen a középkor végéig fennmaradt. Meg kell itt hát említenünk az eukarisztikus áldozatnak azt a döbbenetes realista felfogását is, amely a gall liturgia Germanus Párizsi püspöknek tulajdonított, aki 576-ban halt meg, és a régi expozíciójában jelenik meg. Hitelességét újabban bebizonyították. Kenyértöréskor egy angyalt láttak, amint elvagdossa egy gyermek tagjait, akiből ragyogó fényesség árad ki, és vérét kehelybe fogta fel. Ez a történet eljutott nyugatra is, egy szerzetes átírásában, és megtalálható a VT Pátrumban. Mit mondanak és mit tanítanak a gall liturgiák? Időközben a nyugati liturgiák véglegesen kialakultak. Két típus emelkedik ki a többi közül, egyik a római liturgia, amely közeli rokonságban áll az afrikaival, a másik a gall típusú liturgiák, ezek az utóbbiak különféle irányba fejlődtek, mint a spanyol, a mozarab, a gall, a milánó és a kelta. A görög kelethez viszonyítva mindenkiben közös az egységes latin nyelv, és az imádságok és a himnuszok is tág változatosának az elve. Az egyházi naptár ünnepeinek megfelelően középpontban egyetlen lényegben változatlan kánonnal. Ez megmaradt 1968-ig. Ez a kánon a később közös prefációnak elnevezett imával kezdődik, és az Úr imádságáig terjed. A gall típusú liturgiák idők folyamán önálló, egyre változó imák sorozatává tördeltek szét, a mise egész menetében ezt a menetet széttördelve, csupán a háromszoros Sanctus, az alapítás elbeszélése és az Úr imája maradt változatlan. Az előkészítő cselekmények és a régi keresztény hagyományból örökölt párbeszéd után a fő imádság a prefációval kezdődik, ezután jön a felajánlás, majd a könyörgés után a feláldozás. Ezután következik az Izidor féle hatodik imádság, az Oráció Sexta, és a megfelelő három rész, a Sanctus után, az előtte való nap után, az átváltoztatási csendes ima után, amit post pridie, illetve post secretának mondunk latinul, az Úr imájaik. Természetesen az az irány, hogy minden alkalommal más-más szavakkal fogalmazták meg a mise imáit, veszéllyel is fenyegetett. Tudnilik, hogy szem elől tévesztik a középpontot, és másodrendű, lényegtelen elmékelések tömegében elveszik a középpont. A gall liturgiákban ez a végletekig ment. A prefáció, amely eredeti rendeltetése szerint hálaadás és dicsőítés Isten kegyelmi beavatkozásaiért az üdvösség történetébe, a szentek ünnepein gyakran a szent dicsőítése lett, vagy szenvedésének és halálának, latinul passió, leírása. A post pridie rész mindenek előtt annak kifejezésére való, mi megy végbe az eukarisztia bemutatásakor. Tudnélik az Úr emlékezete és az Istennek való felajánlás. Most azonban különösen a spanyol rítusban leginkább igen laza formájú epikrézis lett, Isten vagy Krisztus kegyelmét és áldását, vagy a Szentlélek alászállását kérték, néha megemlítve az oltáron fekvő adományokat, alkalmilag hozzáfűzve a könyörgést Krisztus ismétlési parancsához, mely így szól, ezt cselekedve emlékünkbe idézzük, hisszük, tesszük. A szentek ünnepein pedig itt emlékeztek meg különösen a szent győzelmes küzdelmeiről. De azért nem lenne helyes arra következtetnünk, ezekben a liturgiákban az áldozat fogalma elveszítette jelentőségét. Inkább olyan magától értetődővé vált, hogy nem kellett állandóan hangsúlyozni. Úgy látszik, ez a gondolat benne rejlik azokban a kifejezésekben, amelyekkel az eukarisztikus ima bevezető szakaszát írják le. a felajánlás kifejezés, amely mindig a spanyol prefáció előtt áll, csak ugyan megfelel a keleti anaforának, szintén felajánlásnak, az immoláció, szó szerint feláldozás szín pedig, a gall mise gótikum megannyi prefációja fölött minden bizonnyal az áldozat félre érthetetlen megjelölése volt. Ugyancsak az áldozat nagyon eleven fölismerésének kellett létrehoznia azt a jelentős változást, amelyet egy 9. századi ír szaklementáriumban találunk, az adjunk hálát, azaz latinul gratias agamus felszólítás, amely a keleti szír liturgia kivételével mindegyikben megtalálható, ezt az alakot ölti, ajánljuk fel Urunknak szent szellemi adományokat. Egy pontban a galtípusi liturgiák ellenálltak a későbbi irányoknak. Itt is eredeti helyükön, vagyis az olvasmányok és a tulajdonképpeni eukarisztikus cselekmény között találjuk őket. Itt találjuk a közben járó könyörgéseket, melyeket a többi liturgia a 4. század óta beolvasztott az eukarisztikus imába. Az adományokat az oltárra hozzák, aztán felolvassák a neveket, hozzátéve ezek azoknak a nevei, akik felajánlják az áldozatot, még a halottról van is szó, a pap elmondja a nevek utáni imát is, és csak akkor adnak paxot, és akkor kezdődik meg a prefáció. Mit tanítanak a római liturgiák? Az első gondolat, a változás is a növekvő pompa legyen. Ezen a kritikus ponton a római liturgia más útra tért. Mint az egyiptomi liturgiában, a római kánonban is bekebeleződtek már a közben járó könyörgések az átváltoztatás előtti részbe, mint az egyházért és a felajánló gyülekezetért mondott imák. Ezekhez az egyházért mondott imádságokhoz aztán csatlakozott a szentek megemlítése és segítségül hívása, szimbolikus jelentőségű számban. Más, sajátos szándékra mondott könyörgések ezt az áldozatunkat, latinul hang igitur imát követhették. Azután a római liturgiában döntő hangsúlyú eltolódás is beállt. A változatosságnak a korban uralkodó törvénye szerint az adjunk hálát, latinul gratias agamus felszólításra, a következő háladó ima először számos szerte ágazó alakot öltött, tanulja ennek a szakramentárium leoniam, de se szeri, se száma nem volt ezek szövegének. Ez a helyzet a 6. század folyamán erős ellenhatásra vezetett. Az eredmény az lett, hogy bizonyos ünnepek és ünnepi időszakok kivételével az inga a másik végletbe lendült. A túlságos bővelkedés helyébe a szegénység lépett, a közös prefáció például, amelyet abban az időben legtöbbször használtak, alig tartalmazott már valami határozott és lelkes háladó imát és annak hangulatát. Másrészt a római kánon a 4. század elején kialakult végleges formájában messze túlment a klasszikus Memores of Ferimus puszta tényén. Ebben a kánonban a felajánlás és az áldozat gondolata, mármint az egyház áldozatának feláldozásáé, egyenes kifejezést kapott a Sanctus után, és háromszoros szóba öntést az átváltoztatás után. Ezek voltak ezek. Tekints ezekre az adományokra. Kérve kérünk, megemlékezvén tehát. Ez a motivum tehát mód felett kidomborodott. A konstantini béka után a liturgia hamarosan roppant fejlődésnek indulhatott Rómában, mint a 4. század nagyszerű új templomai is tanúsítják. Ráadásul, amikor a püspököket a római birodalom legmagasabb hivatalos rangjára emelték, a liturgia kezdett az udvari ceremóniáknak megfelelő alakot ölteni. Óriási kivilágítás, tömjén, segédlet a celebránsnak a segítségeivel, jelvények használata, az Ordines Romani előírása szerint lefolyó ünnepi és ünnepélyes liturgiák a 7. század vége óta egész látványossággá váltak. Minden arra val, hogy az Isten tisztelet az egész gyülekezet gondja volt. Az első Ordo Romanus értelmében éppenséggel az egész város ügye is lett, és nem csupán egy meghatározott bazilikai közösségé. Bizonyos ünnepeken és ünnepi időszakokban mindegyik városrészből küldöttségek jöttek a stációs püspökhöz. Ez a gyakorlat a korak középkor idején más püspöki városokban is szokás volt. Egyháziaknak és a pápai udvar képviselőinek nagy csapata mellett megjelenik egy külön kórus, az énekek iskolája, latinul a Schola Cantorum, azaz az énekesek testülete, és új elemet visz be a liturgiába, az Isten tiszteletet díszítő, megszépítő himnuszokat. Persze, az egyházi naptár változó szakaszainak megfelelően. Ezeket olyankor énekelték, amikor a papságnak külső elfoglaltsága volt. Ilyen volt például a felvonulás, az adományok összegyűjtése és előkészítése, meg a nép áldoztatása. Ebben az újfajta pompában és körülményességben érthetjük és érezhetjük már a negatív következményeket is. Még a nép feleleteit és aklamációit is egyháziak csoportja sajátítja ki. Pozitívum viszont, hogy minden résztvevő annak rendje és módja szerint szent áldozáshoz járult. Éppen úgy, mint ahogy elhozták az adományokat, a kenyeret és a bort. De mit tudunk a fogadalmi misékről és a magánmisékről és azok gyakorlatáról? Ezzel az új fénnyel együtt egy éppen ellenkező irányú fejlődés is tapasztalható a 4. és a 6. század között. A fogadalmi mise és vele a magánmise, ez volt ez a két fejlődés. Az egész közösség rendszeres vasárnapi eukarisztikus istentiszteletével párhuzamosan már egészen korai időktől, hanem a kezdet kezdetétől megvolt az a gyakorlat is, hogy kisebb csoportokban mutatták be a szentmisét. És Tertullianusig visszamenőleg nem ismeretlen a valakiért közben járásul bemutatott áldozat. A halottakét vagy más szándékra. Az újdonság csak az, hogy most mindez széles körben elterjedt. Ékes szóló bizonysága ennek az új iránynak a Sacramentarium Gelasianum, amelynek harmadik része papi imák körülbelül 60 formulából álló gyűjteményét tartalmazza. A különféle alkalmakkor bemutatott misén, vagy esküvő napján és évfordulóján, viszontagságok és betegségek idején, járvány vagy háború alatt, jó időért, vagy az utazni indulókért, vagy akár a betegekért és a halottakért mutatott szentmisén. Ennek a 7. századból való gyűjteménynek nem egy darabja kétségtelenül korábbi is lehet. A választék tovább fejlődött a következő századok szakramentáriumaiban. Így például a fuldai 10. században 180 fogadalmi mise formulát számlál. Egyik másik föltételezi egy csoport hívő részvételét, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki áldozott is a csoportból. Másoknál nem volt előírva a hívek részvétele, és ezzel az engedménnyel tulajdonképpen megszületett a magánmise. Ezzel szorosan társult az a fejlemény, hogy a 6. század után ugyan egy időre mindig több mise esett. A galilei Saintes püspöke, Palladius, egy 590 körül levélben arról értesíti Nagy Szent Gergely pápát, hogy új templomában 13 oltárt állított fel, és kéri, küldjön egyesek számára vértanú erekéket. Ez arra val, hogy a misék száma miatt a vértanúk tisztelete, mint egy megkövetelte az új oltárokat, és ott nyilván a rendszeres misézést is. Ugyanaz az elv érvényesült a korostulokban és a szerzetesi templomokban is. Együtt járt ezzel a hívek igényeinek kielégítése, akik adományaikért cserébe imádságot és szentmisét kértek. Erre pedig nagyon alkalmasak voltak a votív misék. Otto Nussbaum művében olvassuk, hogy a 7. századtól kezdve növekedett a kolostorokban a fölszentelt szerzetesek száma. Kifejezett adataink vannak ugyanebben az időben arról, hogy egyre több a magánmise, és ezek a magánmisék egyszerre folytak. A 8. század vége felé pedig mindennapi dolog volt, hogy a kolostorokban ugyanaz a pap naponta több misét is bemutatott. Még a missa szolitariát is, vagy egyedül minisztráns nélkül bemutatott szentmisét is. A 9. századi püspöki szinodusok azonban szigorúan fölléptek ezzel ellen a gyakorlat ellen. Világos, hogy a mise egyik oldalának ez a kiemelése bizonyos mértékig egyoldalú volt. Már azelőtt is mindig elismerték ezt az oldalt. Az új hangsúly egybeesett a közben járó könyörgéseknek magában az eukarisztikus imába való bekebelezésével, és ez a legtöbb liturgiában már a 4. században megtörtént. A keleti szertartások úgy látszik, nem jutottak túlságosan messze ebben az irányban. Nyugaton nyilvánvalóan a hívek ellenállhatatlan buzgalma ezt előbbre lendítette. A latin szentmise uralkodó típusa tehát a votív mise lett. Az irány erejét szemlélteti az eukarisztikus istentisztelet új elnevezése missa, magyarul mise. Mint ahogy a 3. században az eukarisztia nevet az obláció, a felajánlás váltotta fel, úgy lépett az 5. század körül az obláció helyébe a missa elnevezés. A szó jelentése a keresztény nyelvhasználatban már fejlődésen ment át, a fejlődés iránya így nézett ki: elbocsátás, záróima, szolgálat és áldás. Régi időtől fogva az áldás minden formája közül azt tekintették a legfontosabbnak, amely az áldozat bemutatás alkalmával ment végbe. Az új jelölés először nem a liturgikus használatban, hanem a köznyelvben terjedt el. Az első liturgikus dokumentum, amelyben feltűnik a már említett Gelasius-féle fogadalmi misegyűjtemény. Itt címkért szerepel az egyéni miseformulák előtt, például ezért vagy azért bemutatott Szent Mise néven. Mik lettek ennek a fejlődésnek az ellenhatásai? Ugyanakkor ráébredtek, hogy minden Szent Mise áldozást rejt magában, és minden áldozás áldást rejt magában, illetőleg maga a Szent Mise a világ mindenség nagy áldása és megszentelése. Hát az időtől kezdve értelmezték az eukarisztia szót bona gratiának, jó kegyelemnek. De az első időkben nyilvánvalóan érezték, hogy a missa kifejezés igen tökéletlen kifejezés a valóságban. Ezért a szót többnyire többesben használták, valami megkülönböztetés kiegészítés kíséretében, így például Szent Mise, Sacra Missa, vagy a mise megünneplése, Missarum Solemnia. Olyanok is voltak, akik óvatosságra és nagyobb tartózkodásra intettek a misék szaporítása ügyében. Az Auxerre-i szinodus 578-ban megtiltotta két mise bemutatását ugyanaznap, ugyanannál az oltárnál. Egy 853-as római szinodus inti a papokat, ne zárják ki egyetlen személy kedvéért a misére jövő többi hívő felajánlásait, mint hogy a megváltó elég gazdag ahhoz, hogy minden ember kérő imáját elfogadja. Damiani Szentpéter is felpanaszolta a papság tudatlansága és közönyössége elleni egyik kirohanásában, hogy az Úr áldozatát, amelyet ő a világ üdvözítéséért ajánlott fel, most egyetlen emberke javáért ajánlják. Klüny apátja Odó, aki meghalt 942-ben, az ősegyházra mutatott, ahol az eukarisztiát ritkábban ünnepelték, éppen ezért áhítatosabban. A kartauzi rend első éveiben, úgy 1100 körül, a rend nem engedte meg a papjainak, a pap tagjainak, hogy minden nap magánmisét mondjanak. Testvérek, itt fejezzük be most, és a következő részben majd áttérünk a kora középkor tanítására. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Oh.